Kedves hallgatók, technikai okokból az Olvasás óra 2021. május 25-ei adását hallják. Ezt ismételjük meg.
Hallom, becsengettek, kedves hallgatók, semmiképpen nem a pavlovi, hanem a hitben az őseinktől örökölt reflex szerint mindent imádsággal kezdünk, így az olvasás órát is. Jól esik nekem visszaemlékezni arra, hogy az első hittanfüzetemnek az első oldalára Benjamin atya, a ferences hitoktató, az diktálta le, és egy óra elment, hogy gyöngybetűkkel és kiszínezve leírjuk, hogy Isten nevében kezdem el. Hát az olvasás órát is. Így kezdjük az imádsággal, Isten nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, legfőségesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem helyes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Kedves hallgatók, Assisi Szent Ferenctől kaptuk ezt a csodát, ezt az imádságot, a Szent Damián kereszt ihlette, a Szentlélek sugalta, és egy szent élet érlelte ezt az imádságot, amely költészet a javából. És óráról órára szeretnénk ehhez az imádsághoz felnőni, ezt az imádságot jobban és jobban megérteni, magunkévá tenni, mondhatni, bekebelezni. Ezt az imát nagy valószínűség szerint Szent Ferenc egy életen át érlelte, írta. Ezért is van az, hogy több változata van, több kódexben, más és más formák, más és más szavakkal. És ez nem a kódex másolók kénye, kedve miatt van, hanem mert Szent Ferenc nagy valószínűség szerint különböző szituációkban, élethelyzetekben másként és másként mondhatta el. Mondom, egy életen át írta. Ez nekem nagyon ismerős, mert a ferences, szedődénes atya, akiről bátran állítom azt, hogy az úr 20. századi énekmondója, Jokulátor Domini, ő egy életen át írta, fordította Szent Ferencnek a naphimnuszát, és ezért sok-sok változatban, variánsban ismerhető az ő fordítása és parafrázisa. Ma már alig-alig derül ki, hogy vajon melyik is a végső változat. Egy életen át fordította a lefordíthatatlant, Szent Ferenc naphimnuszát. Jó volt hallanom egy előadást erről a naphimnuszról, az olasz tanszék, szegedi olasz tanszék vezetőjének, a Pál Józsefnek az előadását, amely előadásban beszélt a fordításokról, a naphimnusz fordításokról, és végül megjegyezte, hogy lefordíthatatlan. És átnyújtott egy nyers fordítást, bevallom, előtte az elődjének, az olasz tanszék vezetésben elődjének, az Ördög Évától is kértem egy nyers fordítást a naphimnuszról, és láss csodát, két fordítás nem különbözik egymástól, vagyis bizonyos lehettem abban, hogy igen, igen, hiteles és jó fordítást kaptam mind Ördög Évától, mind pedig Pál Józseftől, az olasz tanszék vezetőitől. Visszatérve Szent Ferencnek az elmondott imájára, a ragyogd be szívem sötétségét imára, szívvel, szóval írta Ferenc ezt az imáját, amely imádság majd az ő testében nyeri el a végső érvényességét, azaz akkor, amikor megkapja a tüzesen fájdalmas és gyönyörűséges ajándékot Alverna hegyén, ahol a föltámadt Krisztus felfeszítettségének fájdalmas méltóságában jelenik meg, és ott megkapja tőle a szeretetnek az öt sebét, az öt jelét, sebeit égeti a föltámadt Jézus Szent Ferenc testébe. És ekkor Ferenc egész lényét átjárja Isten szerelmes jelenlétének az öröme. Ebből az örömből fakad, egyik olvasás órán felolvastam ezt a szerelmi vallomásszerű imáját Ferencnek. Ez a tu es, a te vagy. Ebből most csak néhány sort. Te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó. Te vagy a szerelem, a szeretet. Te vagy a szépség, te vagy az öröm, a boldogság. Te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi szeretetünk, te vagy a teljes édességünk, te vagy a mi örök életünk, irgalmas üdvözítő. És ezután, a fájdalmas öröm áradás után mi is történik? Mi történik Ferenccel? Élet, a jelenlét tökéletes és zavartalan örömében? Azt kell rá válaszolnom, hogy igen. De azt is kell rá válaszolnom, hogy nem, és mind a kettő egyszerre igaz válasz. Mert bizony Szent Ferenc életében besötétedik, és következik ezután az átsírt éjszaka ideje. Ahogyan a 30. egyik kedvenc zsoltárom mondja, átsírt éjszakát hoz az alkony. A tüzes sebek szerelmi ajándéka után Ferenc megkapja a golgotai éjszaka ajándékát. Az én Istenem, miért hagytál el engem tökéletes, teljes ürességét, sötétségét? 1224 napsugaras őszén az Alverna hegyéről lejövet, Ferenc még ezt énekli, hogy tu es amor caritas, te vagy a szerelem szeretet, tu es gaudium et letitia, te vagy az boldogság és öröm, tu es tota dulcedo nostra, ami gyönyörűséges és teljes édességünk, és mindez igaz. De szerelemnek a természete az, hogy amilyen nagy, amilyen teljesen betöltő, sőt túláradó, végtelen a jelenlét öröme, olyan nagy, végtelen, profondá, feneketlen, tengermély a hiány fájdalma, gyötrelme és sötétsége. Aki kedvesét, hűtársát, szeretett férjét vagy feleségét elveszítette, nem akarok sebeket föltépni, de mégis mondom, hogy az tudja, hogy miről beszélek. Ez a 8 boldogságból a második boldogságnak a világa, a boldogok, akik sírván, gyászolva bánkódnak, és azért boldogok, mert hogy ott van a nagy szerelem élménye, ezért sírva, gyászolva bánkódnak, és hozzáteszi Jézus ott a hegyen, hogy ők majd megvigasztaltatnak. A találkozás a Jézusban a szeretteikkel, a találkozásnak a nagy örömével. Szóval 1225 áprilisában, másfél évvel halála előtt Ferenc igen-igen megtapasztalja a fájdalmak teli éjszakát, a sötétséget, a golgotai sötétséget, erőtlenséget, és ebből az erőtlenségből, ebből a fájdalmas éjszakából szakadt föl az ő kiáltása és könyörgése, ha nem bírom tovább, a segíts, nem bírom tovább. Szavakat mondtam, szavakat írt le az életrajzíró, de itt a lényeg egyáltalán nem a szavakon van, mert ez az ő egész lényének a kiáltása, a kitárulása. Ez egy szavakban nem önthető, lélek mélyi, valójában isteni mélységű kiáltás. Kinek a kiáltása? Persze, az én kiáltásom, a Ferencnek a kiáltása, de valójában a bennünk, velünk, lényünk mélyén, velünk szenvedő Isten, a Szentléleknek a kiáltása ez, és amikor ez a kiáltás kitör belőlünk, ez a segélykiáltás kitör belőlünk, ez az isteni segélykiáltás, akkor ez a kiáltás mi is, lényünk, hogy mondjam, zsalugáterének a föltépése. Ragyogd be szívem sötétségét, és valóban beárad a ragyogás. Újra a 30. Zsoltárt idézem. Átsírt éjszakát hoz az alkony, nyomában a hajnal öröme. Ferenc makulátlan, vagyis vigasztalan szív sötétje, amely makulátlan, tiszta kiáltássá és fohásszá formálódik, a Kriszti ámorból, a Krisztus szerelemből fakad. És ez a kiáltás, ez maga az a varázslatos két szó, az umbriai nyelvjárásban Ferenc két szava, a humilitas profonda, amely magyarul egyik a lefordíthatatlan két szónak, a tengermély, a feneketlen alázat, ez a kiáltás. A János evangéliumbeli szőlőveszőnek a kiáltása ez, a szőlőtő felé. A vallomás, a szívszakító vallomás, nálad nélkül semmit sem tehetek. A nálad nélkül senki se vagyok, de veled, én a szőlővesző, a méltatlan kis senki, veled, benned, rajtad, egységben, a szőlőtőn vagyok a minden. És itt a Jézusi nagy tanítása hányszor-hányszor előfordul, mert lényegi, szinte az evangélium lényege, aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. A szőlővesző leszakadva, magát letépve gőgében a szőlőtőről elszárad, kiszárad, tűzre való lesz, tűzre való kertilommá lesz, semmivé, senkivé. De a szőlővesző, a szőlőtőn, a szőlőtő méltóságával, életével egy valóság, a semmi, a kis senki, a szőlőtőben mindenné lesz, felmagasztaltatik. Az alázat csakis a legteljesebb szeretet szerelem világában érthető. Ez szerelem szeretet nélkül teljesen értelmezhetetlen, értelmetlen. A szeretet az alázat nélkül, még egyszer mondom, és szívem szerint százszor, értelmezhetetlen. És mindig, és minden igaz szerelem ezt éli meg, égi és földi szerelem egyaránt. És ennek bizonyítására most kinyitom a Radnóti Miklós kötetemet, csak rátaláljak, rátaláltam, a 7. eklógánál. A magyar irodalomban ilyen szeretet hiány, alázat vallomás, mint a Radnóti Miklósé ebben a versben, a 7. eklógában nincsen. Leír ebben a versében már ekkor lágerben van, azt olvasom a vers alá leírva, Láger Heidenau Zagubica fölött a hegyekben 1944. júliusa. És leírja azt a borzalmas, gyötrelmes éjszakát. Szívem szerint az egész verset olvasnám fel, de megy az idő, csak részt vetett belőle. Ékezetek nélkül, csak sor-sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek, vaksin hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön, köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt élek, rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos, olasz, szakadár, szerb, méla, zsidó a hegyekben. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, s ebből a hiányvallomásból tör ki a szerelem szava, a melszersbint, az alázat kiáltása is. Így zárul a vers. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. Amúgy az egész versben, mint verszene és ritmus, hexameter van jelen a szerelem a borzalmas éjszakában, a szenvedő hiányban. Hallgassuk csak itt ezt a hexametert. Micsoda szörnyű a mondani való, és milyen gyönyörűséges a vers. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok élni, meghalni se nélküled immár. Kedves hallgatók, ez a nálad nélkül semmit sem. Ez az alázat, gondolata, tudata és érzülete. Kiszolgáltatottak vagyunk a szeretetnek, de a szeretetben pedig, a szeretet lényben, a szeretet lény által, Isten a szeretet, vagyunk a minden. Amúgy, ha fellapozzuk az evangéliumot, nem kell sokat lapoznunk ahhoz, hogy lássuk, hogy ez Jézus lényegi tanítása az ő apostolainak. Mindig ez a konklúzió, hogy menjetek, küldi tanítványait a misszióba. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És hozzáteszi, hogy semmit se vigyetek. Ennél nincs nagyobb kiszolgáltatottság. Mi lesz ebből? Semmit se vigyetek, kivéve a küldetésteket. Engem vigyetek, a szavamat vigyétek. És a szavak által, a szavaim teljesítése által veletek vagyok a világ végezetéig. Azt tegyétek, amit mondok, és lám, teljes a siker. Hazajönnek, visszajönnek a küldetésből, a misszióból, a tanítványok, és egymás szavába vágva mondják, hogy gyógyultak a betegek, hogy iramlott a gonosz lélek, és mindenütt, ahol Jézus áldásával megjelentek, ott élet fakadt. Vagy nézzük, ott van a kánai mennyegző. A kánai mennyegző szolgáinak a tapasztalata. Akkor Mária azt mondja nekik, hogy tegyétek, amit mond. És akkor az elfogyott bor, a semmi, a tisztálkodásra kitett hatalmas kőkorsókból merített víz borrá változik. Tegyétek, amit mond. Az ő mondása nélkül ez nem történhet meg, de mert ő mondta, hogy merítsetek. Ezért a merítésből színbor lesz, és nem vallanak kudarcot. Vagy ott van a csodálatos halfogásnak a históriája, ahol a halfogás szakemberei, a Péterék egész éjszaka vergődnek a halászattal, és kiemelik gyanúsan könnyű a háló, a nagy-nagy semmi van benne, aki már vergődött munkával egy éjszakán át, és kiderült, hogy amit csinált, hogy amit írt. Reggelre kiderül, hogy nagy semmi, dobhatja a papírkosárba, hogy ez micsoda rémítő, megbetegítő kimerülés. És aztán találkoznak Jézussal, és Jézus azt mondja, hogy a legalkalmatlanabb időben, hogy és most merítsétek meg a hálót. Jézus szavára alig bírják kivonszolni a hálót, a hallal teli hálót a partra. És nem véletlen, hogy a Szent János evangéliuma ezzel fejeződik be. A csodálatos halfogással újra, hogy a Péter és csapata újra az éjszakában éhesek már, elmennek, hogy merítsenek, megmerítsék a hálójukat, halászni, és megint a szörnyű semmi vergődés, ha nem fognak semmit. És aztán kimerülten, kialvatlanul, karikás szemekkel alig látnak, és ott a hajnali napsütésben a parton egy ismeretlen férfi oda kiált nekik, hogy fogtatok valamit? Uram, ne bosszantson, semmit. És újra kiállt, vessétek ki a hálót. És akkor ki más, mint a szeretett tanítvány, kitör belőle a fantasztikus öröm, a jelenlét öröme, az Úr az, és engedelmesek, és kivetik a hálót, és tele a háló. Ez a misszió szabálya és törvénye, hogyha az Úr szavára mentek a misszióba, és azt teszitek, akkor a szívek megnyílnak. Szent Pál sohasem azzal dicsekszik, aki a pogányok hatalmas misszionáriusa, de sohasem azzal dicsekszik, hogy 10 pontba elmondja a misszió szabályait, hogy azt hogy kell csinálni. Ilyen szabályokat azok szoktak írni, akik életükben még nem voltak misszióba. Azok ezt nagyon jól tudják, azok pontokba tudják szedni. Szent Pál pedig csak annyit mond, hogy és az Úr megnyitotta a szíveket. És ezután persze ott van, hogy mindent bele. Ahogyan a Péterék a hajnalban mindent bele, a halászatban izzadtak. Izzadni az persze kell. De hiába izzadnak, ha az Úr nincs velük, hogyha az Úr, 27. Zsoltár, hogyha az Úr nem építi a házat, aki építi, hiába fárad. Hasztalan nektek, hajnal előtt kelni. De ha az Úr velénk épít, akkor van gyümölcse a mi munkánknak. Történt egyszer a kárpátaljai misszióban. Ott voltunk, oda voltunk kiküldve, akkor még virágzott azért ez túlzás, a gorbacsovi nagy Szovjetunió, amelynek része volt Ukrajna is, és amelynek ma is szegénykék része a Kárpát-alja. És én már nem tudom a történetnek azt a részét, hogy mibe is fáradtunk ki, egy sikertelen halfogás volt, valószínű, hogy Ungvárról érkeztünk a Majnek Antal testvérrel, aki mostan a munkácsi püspök, vele valami elintézni valónk lehetett az egyházügyi hivatalnál, ahol tettük, vettük a dolgunkat, és a falrahány borsó, a szavaink, izzadtunk az elvtár, nagyon kimerültünk a semmibe, és így jöttünk, szálltunk be az autónkba, és ahogy Szőlőshöz értünk, Szőlős határában megpillantottam az abszolút gyönyörűséget, az ott különösen gyönyörűen, ott gyorsan folyó Tiszát. És mondom az Antalnak, hogy te itt most ne menjünk tovább egy tapottat se, álljunk le, merüljünk be a vízbe, ússzunk egy jót, felejtsük el ezt a nagy sikertelenséget. Így történt. Nagyon jól esett. Éppen jövünk ki a vízből, már a parton horgászok vannak, én nagyon fölvidámodtam, és hülyeségből belebotlottam egy szakadt gumicsizmába, és mondom az Antal atyának, hogy te Antal, nézd, csodálatos halfogás, és kérem szépen, belenyúlok a gumicsizmába, Jézus, segíts, egy hal benne. Egy fantasztikus nagy hal, nem értek hozzá, de amilyen gumicsizma, azért majdnem ne 30-40 centis, a kopultyújánál fogva húzom ki a gumicsizmából, a parton a halászok elkezdenek újongani, integetni, kiderül, hogy ismernek, kiáltanak oda, hogy László atya, csoda történt, én gyorsan visszadobom a halat, mondom az Antalnak, te húzzunk el innen. Nagyon gyorsan húzzuk el innen, míg itt valami ünneplés elkezdődik, és de kérem szépen, ezt a nagyon nagy üzenetnek fogtuk, hogy csak egyet nem szabad elkeseredni, azt ne. Az viszont igen, hogy ezt nagyon jól jegyez meg, hogy az Úrral mindent, az Úr Jézus nélkül pedig semmik vagyunk. Hogy is mondja a nóta? Az Úrral pedig minden leszünk. Tudom, hogy ez nem a legjámborabb nótákból idéztem, de most nem tudom, hogy miből idéztem valami kommunista nóta a diákkoromból emlékezve rám. Szóval valahogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy az alázat az annak a megélése, hogy a szőlővesző tapasztalat, hogy nélkül a szőlőtő nélkül semmik vagyunk, de ő vele pedig minden. És hogy erre a tapasztalatra néha nagyon nehezen tudunk rájutni, eljutni, erre az igazságra rádöbbenni. A múlt olvasás órán Széchenyi Istvánnal ismerkedtünk, olvastuk az ő naplóját, és benne egy 1959. december 1-én írt bejegyzését, ekkor már túl van egy szörnyű idegösszeomláson a Széchenyi István, mert nem hiába mondta, és ez nagy tett, az ellenfélre mondta ezt a Kossuth Lajos, hogy a legnagyobb magyar, igen, a legnagyobb magyar, aki elsőként omlik össze az országgal együtt a szabadságharc bukásával, aki már 48. augusztusban látja a végkifejletet, a szörnyű pusztulást, a szörnyű összeomlást, és ő maga is összeomlik. És ebből az összeomlásból meggyógyulva újra írja a naplóját, és az újrakezdés egyik mondata ez, most olvasom, újraidézem, kár, jobban szeretjük Magyarországot Istennél, üdvözülésünknél. Igen fontos mondat ez. És aki ezt a mondatot Széchenyi összeomlásának, persze Széchenyi nagy alkotásának is a tapasztalatát a legtisztábban le tudja szűrni, az Arany János. Arany János, aki Széchenyi István halála után fél évvel ír egy csodálatos emlékező verset. Széchenyi emlékezete, amelyet megrendelnek nála, mert hiszen fél évvel Széchenyi István halála után az általa alapított Magyar Tudományos Akadémia emlékülést szervez Széchenyi emlékezetére, és erre kérik fel, hogy írjon verset Arany János, és erre írja ezt a 25 versszakból álló hatalmas esszé versét a Széchenyi emlékezetére. Amúgy itt most csak nagyon-nagyon zárójelben megjegyzem, hogy Arany Jánosnak van Kossuth emlékezetéről is műve, az pedig, és erről többet most nem nagyon szeretnék mondani, csak esetleg, ha a kedves hallgató kezébe veszi, akkor majd látja, hogy mi az. Vagyis a Kossuth emlékezete az bizony a nagyidai cigányok. Arany János ugyancsak leszűri ugyanazt a tapasztalatot, amit Széchenyi ebben a naplójegyzetben leszűr. Erről még szeretnék többet is szólni, mert ez engem nagyon megrendít és nagyon tanít Arany Jánosnak a tapasztalata, hogy talán nem eléggé Istennel küszködtünk. nem eléggé láttuk be, nem eléggé voltunk alázatosak, hogyha az Úr nem építi a házat, aki építi, hiába fárad. Ezért az építésünk, az országépítés itt tragédiába fulladt. Ugyanebben az évben, 1960-ban írja a Széchenyi emlékezete című esszéverset, ugyanebben az évben történik Arany Jánossal, hogy megismeri Madách Imrének a nagy művét, az ember tragédiáját. Ránézek az órára, és pár percünk van, ezt a témát majd folytatni kell. Most csak annyit mondok, hogy Madách Imrének ez a hatalmas műve, amely, most prózában mondom el, ha időm lesz majd ezt idézve is, amely hatalmas mű, azt mondja el, hogy az emberiség története az alázat története. Azzal kezdődik, hogy elhagytál, Ádám. Lásd, mit érsz magadban. És aztán végig megy a történeten, az emberiség történetén, hatalmas, fantasztikus görgetéssel, és aztán mivel zárul? Ádám látja, mit ér magában. Isten elhagyottan, az Ádám, az ember látja, hogy mit ér magában. Ott van magában, porba hullva, a vélt kísérő, akire bízta magát a Lucifer, rugdalja a porba. Ezzel zárulja mű. És az Úr, az Isten mit csinál? Gyengéden felé simít, és azt mondja neki, emelkedj, Ádám, itt vagyok. Ez az ember tragédiája, amely tragikus, de ha tanul a tragédiából, akkor végül, és minden jó, ha a vége jó, végül Isten az ő rossz tanítványát, aki végül mégis megtanulja, hogy aki magát megalázza, az felmagasztaltatik a Jóisten által. Na szóval, hogy ez a mű maga is az alázat műve, két hatalmas géniusz alázatának a műve, mert mi történik? Az történik, hogy egy teljesen ismeretlen valaki, egy földes úr bekopogtat Arany János irodáján, aki ekkor a Kisfaludy Társaság igazgatója, és a hóna alatt hatalmas kézirat tömeg leteszi Arany János asztalára, és nagy alázatosan azt mondja, hogy Uram, legyen szíves, olvass el, és véleményezze. Arany János elfogadja nagy tisztelettel, elköszönnek egymástól, leteszi az asztalra, és aztán, ahogy elmegy a Madách Imre, elkezdi olvasni. Elkezdi olvasni, a felénél lecsapja, fércmű, szörnyű, képtelen vagyok, tovább olvasni, Faustus utánzat, kész, nem olvassa. Madách várja a választ, sehol semmi. Aztán elküldi egy jó barátját, egy jámbor papot az Arany Jánoshoz, aki jó barátságban Arany Jánossal is. Azért mondom, hogy jámbor papot, mert így hívják, jámbor pál, egy pap, aki fölkéri Arany János, hogy legyen szíves, ne csapja le az első versek után, olvasná tovább, olvassa végig, és mondja el utána, írja meg az ő véleményét, és Arany János, aki alázatos keresztény, megfogadja, végigolvassa, és ezután levelet ír Madácsnak, és megírja, hogy köszöni a kéziratot, hatalmas mű, ilyen évezredek óta, vagy hogy szoktuk ezt mondani, 4 évente, ha egy születik. És neki lát, azt mondja, hogy engedje meg, hogy a magam számára belejavítsak, hogy zengőbbé tegyem a művet, és dolgozik rajta egy nappal át. Téve 4140 sorból 1000 sorba javít bele Arany János, alázatosan, tanárbácsisan, piros tollal a kezében. Visszaküldi a művet Madácsnak, aki alázatosan, jó diákként, hatalmas-hatalmas hálával a szívében megköszöni a javításokat, és így születik valójában az Arany Madách mű, az alázat műve, a hatalmas mű, az ember tragédiája. A Jóistennek köszönhetően egyszer történt velem, kezdtem már tanítani, és 1-2 éve tanítok, 4. érettségiző osztály, szabályon volt, és megajándékozott a Jóisten egy olyan betegséggel, hogy egy hónapra a kórházba kerültem, és én egyetlen kis könyvecskét vittem magámmal, az ember tragédiáját. Ezt olvastam minden nap, egy hónapon keresztül, és nem tudtam letenni, már nem tudom, hanyatszor olvastam. Oda jön hozzám a nővérke, arányos szelítsége, azt mondja, hogy te, Jancsi, keresztnevemben szólít, te érettségiző vagy? És mondom neki, hogy igen, mert én úgy értettem, hogy érettségiztetem a gyerekeket. Igen. És azt mondja, hogy te vigyázz, hát ez az ember tragédiája, ez csak a sok tétel közül az egyik, és te már itt egy hónapja csak ezt olvasod, és mondom neki, hogy én már nem tudok érettségiben gondolkodni, ha az ember tragédiáját olvasom, hanem csak a nagy tanulságban, hogy a profonda humilitá, a mérhetetlen, a tengermély alázat, az a záloga a méltóságnak, az emberi méltóságnak, annak, hogy képesek vagyunk a tökéletes szeretetre. Na, azt hiszem nem így mondtam el a nővérnek, de valahogy jól válaszolhattam, mert aztán olyan sajnálkozón buksi szőke fejemet megsimította, és kiment a kórteremből. Én pedig hallom a csöngő szavát, úgyhogy elköszönök a Mária Rádió számomra igen-igen nagyon kedves hallgatóitól. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.